Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Az 1956-os forradalom kitörésének 65. évfordulóján egy ritka felvételt idézünk fel a Szabad Európa Rádió korábbi adásából. A következő műsor 1991-ben készült.
Kései látogatás két sorsdöntő beszéd színhelyén. Kedves hallgatóink, történelmi nosztalgia útra hívjuk meg Önöket a budapesti parlament épületébe. Két egykor közreműködő rádió bemondó segítségével megkeressük azt a volt szükség stúdiót, ahol 1956. november 3-án este Mindszenty József herceg prímás olvasta fel beszédét, másnap, november 4-én hajnalban pedig Nagy Imre miniszterelnök drámai bejelentése hangzott el a szovjet csapatok orv támadásáról. A történelmi események két tanúja, dr. Bőzsöny Ferenc és Debrenti Piroska rádió bemondó. Kísérőjük Székely Gábor.
1956. november 3-án este 20 órakor Mindszenty József bíboros prímás intézett szózatot Magyarország és a világ népéhez. Ennek a történelmi jelentőségű beszédnek a bekonferálója dr. Bőzsöny Ferenc volt, aki ma is a Magyar Rádió főbemondója. Hogyan emlékszik vissza erre a napra?
Este kezdtem a szolgálatomat Debrenti Piroska kolléginámmal, akit akkor még Bálint Piroskának ismertek. Jelezték a herceg prímás úr érkezését egy órával előtte körülbelül, és mi is fogadtuk, amikor megérkezett. Előtte jött egy civil ruhás középkorú úr, nem tudom megmondani ma már, hogy az ki volt. Ő kérdezte, hogy kik a bemondók, és lediktálta azt a szöveget, ami itt van eredetiben. Hogy kedves hallgatóink, Mindszenty József bíboros esztergomi érsek Magyarország hercegprímás a szózatot intéz a világhoz és a magyar nemzethez. Ezt Piroska leírta, ez az ő kezeírása, én ezt akkor eltettem. Már...
Igen, ez a papírdarab 35 éven át lapult valahol. Kedves Bőzsöny Ferenc, az elmúlt több mint 3 évtizedes diktatúra alatt nem volt veszélytelen dolog ezt a történelmi dokumentumot őrizni. Hogyan maradt ez meg mégis az utókor számára?
Úgy, ahogy 56-os emlékeim között, hát ez is ott lapult, nem nagyon tudott róla senki. Piroska tudta, hogy ez nálam van.
Elvégre az ő kezeírása is volt?
Így van, így van. Nem kereste senki, nem is gondoltak arra itt a főleg a másnapi zűrzavarban, amikor a parlamentet elfoglalták az oroszok, hogy egy ilyen bekonferáló szöveg, hogy ez hol van, vagy hova került.
Milyen további emlékei vannak Bőzsöny Ferencnek erről a Mindszenty beszédről?
Megérkezett aztán a herceg prímás úr, akit...
Hát a parlament épületében?
Nem csak a parlament épületében, gondolom itt már itt volt korábban, hanem a parlamenti stúdióban, ahova kísérte a már mondott civil úr, kiskatona géppisztollyal, kézigránátokkal az evében, magyar kiskatona, gondolom azok közül, akik kiszabadították őt Récsángról. Nem jöttek be ők a stúdióba, csak a bíboros úr, Tildi Zoltán, akkor államminiszter, korábbi köztársasági elnök, és Turcsányi Egon, aki titkári teendőket látta el Mindszenty bíboros mellett korábban, kőbányai plébános. Valamikor engem bérmált itt a Bazilikában 47 nyarán a herceg prímás úr, úgyhogy örömmel üdvözöltem, és hát latinul köszöntem neki, hogy Laudetur Jesus Christus in aeternam, fiam. Örülök, hogy herceg prímás úr ennyi doktor Turányi Bertini után ilyen jól néz ki. Meg kell, hogy egyezzem a titkárit, közbeszólt, hogy ne haragudjon, ez most nem fontos. Hát ebbe tulajdonképpen igaza volt, bár akkor nem örültem neki, úgy kezdődött a beszéd, hogy egy hátsó kanapén helyet foglalt Ildi Zoltán Turcsányi Egon, egy oldal kanapén Piroska kolléganőm, és mivel kérdezték, hogy férfi bemondó van-e, hát jelentkeztem, hogy én vagyok, hogy az a kívánság, hogy férfi bemondó konferálja be a bíboros urat. Hát én mellette helyet foglaltam, pontosan 20 órakor, ami hiányzik a papírról, de ezt fejből tettem hozzá, hogy Szabad Kossuth Rádió Budapest, Szabad Petőfi Rádió Győr, 20 óra a pontos idő. Kedves hallgatóink, amit már idéztem, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország herceg prímásról szózatot intéz a világhoz és a magyar nemzethez.
Itt szakítsuk meg a mai interjút, és hallgassuk meg a 35 évvel ezelőtti eredeti bekonferálást.
Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóink, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország herceg prímása szózatot intéz a világhoz és a magyar nemzethez.
Itt egy kis szünetet tartott és halkan kérdezte, hogy lehet, de ez nem hallatszik a felvételen. Piroska is intett neki, hogy igen, igen, mondhatja. És akkor elkezdtem a jellegzetes stílusában a gépelt szövegről felolvasni a beszédét, amiben igen sok javítás volt. Nem csak a sorok között, hanem még a margókat így függőlegesen is beleírta, kiegészítette. És az is előttem van, ahogy szép lassan forgatta a papírt a kezébe, és egyetlen baki nélkül mondta el a beszédét, csak úgy megérzékeltetve a beszéd hangulatát még Tildi Zoltán, aki úgy meg volt fázva akkor, mint én körülbelül most, a beszédet hallgatva köhögő rohamot kapott, és azt megpróbálta visszafojtani halkan, mégis hát köhögött, egész vörös volt, Piroska vitt neki oda egy pohár vizet, aztán valahogy lecsillapodott a köhögése, és amikor Herceg Prímás úr befejezte, én ezt lekonferáltam. Nem tudom már, mi volt a zene, ami utána felhangzott, azt hiszem konferálás nélkül. Tildi Zoltán volt az, aki elsőként gratulált Herceg Prímás úrnak, és ez nincs leírva, azt hiszem, még sehol. És rajtunk kívül senki nem hallotta ezt, amit most idézek. Azt mondta, eminenciás uram, köszönöm, ennek a nehéz 16 napnak ez volt a legnagyobb órája.
Ennek a történelmi jelentőségű beszédnek a másik, nem csak fül, hanem szemtanúja Debrenti Piroska volt, aki Bőzsöny Ferenccel együtt azon az estén a Magyar Rádió bemondójaként itt a parlament épületében, a Szükség stúdióban szolgálatot teljesített. Kedves Piroska, mondja el ennek a kézírásnak a történetét. Saját kútfőből fogalmazta, vagy valaki sugallta a bekonferálást?
Nem saját kútfőből fogalmaztam, hanem egy civil ruhás úr jött be a stúdióba, és ő diktálta le, hogy nem sokára megjelenik a Herceg Prímás úr, és hogy be kell konferálni, hogy mit mondjunk, milyen szöveget. És akkor én gyorsan vettem egy ott lévő valamilyen zenei konszignációt, és szépen leírtam, hogy mit kell mondanunk.
Piroska, ön milyen minőségben ülte végig bent a stúdióban a Mindszenty beszédet?
Én, mint szolgálatban lévő bemondó, ültem végig a beszédet.
Még nem kerestük fel magát a stúdiót, de ha itt előre egy pár szót mondana arról, hogy hány helységből állt ez. Nem volt például egy bemondó pihenő, szóval a bemondók és az egész szolgálatban lévő állomány ott ült bent az élő stúdióban?
Két helyiségből állt, egy külső helyiség volt, ott ilyen régi, úgynevezett EMI magnó gépek voltak. Volt egy lemezjátszó, amit lassanként hoztak a Bródy Sándor utcai stúdióból, hogy valahogy berendezzenek egy ilyen helyiséget. Az volt a külső rész, ott voltak a technikusok, a technikai személyzet, és ebből nyílt egy kis szoba. Függöny volt az ajtó előtt, még arra is emlékszem, És ez egy irodahelyiség volt tulajdonképpen, mert nagy páncélszekrény volt benne, íróasztal, mint a képen is lehet látni, egy szimpla, sima íróasztal volt, íróasztali lámpával, és egy ilyen mindenféle kábel, nyomógomb, olyan nagy piros lámpa, meg nyomógomb, szóval teljesen kezdetleges volt az egész stúdió.
Kezdetlegesebb volt, mint amihez a Bródy Sándor utcában hozzászoktak?
Persze, sokkal, sokkal.
Mi a véleménye? Ezt a forradalom első napjaiban rendezték be, úgy tessék-lássék alapon, azért, mert szétlőtték a Bródy Sándor utcai stúdiót, vagy ez már előzőleg is kész volt itt a parlament épületében?
Tulajdonképpen nem volt kész, mert itt a parlamentben nem volt rádióstúdió. Emlékezetem szerint 23-án kiépítettek egy vonalat a parlamenthez, mert Szepesi György egy riportot akart csinálni Nagy Imrével. És akkor a rádió ide kivonult, kiépítették ezt a vonalat, és ez a vonal maradt meg, és tulajdonképpen ez a vonal képezte a magyar rádió lelkét.
Bőzseny Ferenc is így emlékezik erre?
Nagyjából így emlékszem, illetve erre a részre tökéletesen ugyanígy, amit Piroska elmondott, de később, amikor a Bródy Sándor utcai stúdiók használhatatlanná váltak, akkor én úgy tudom, hogy Lakihegyre, innen a parlamentből telefonvonalon ment a műsor. Mert Lakihegy vette egyenesen, és hát elég szegényes volt itt a zenei készlet. Azt hiszem minden másnap talán ugyanazokat a zenéket közvetítettük. Iszonyú sok üzenetet olvastunk föl. Hordták ide a parlament kapujában, vett át az őrség néha csomagoló papírra, zacskókra ráírva. Az a szoba, ami a stúdió volt, lényegében az volt a pihenőszobánk is. Amikor konferált valaki, akkor a többiek elhallgattak. A megszokott dolog, hogy olyankor figyelmeztetjük egymást.
Hol készültek a hírek?
A hírek itt készültek.
Volt néhány szerkesztőségi szoba is?
Azt hiszem kettő, emellett a már említett stúdiószoba, a technikusi szoba, egy kisebb meg egy nagyobb helyiség volt, elég sok telefonnal, a nagyobbat a Szlovárdának is hívtuk. Volt ott illemhely is, mosdani is lehetett, még annyit talán hangulatilag érzékeltetve a primás úr beszédjének a végén, amikor Tildi gratulált. Kinyílt az ajtó, és bevágódott rajta a rádió akkori hivatásos fotósa, Senki Jani, aki vérbeli fotós volt, mert már itt volt a parlamentben ezen az estén. És ilyen kihúzható lábú masinát hozott magával, rögtön lecsapta középre, és mondta, hogy herceg primás úr, engedje meg, hogy most megörökítsem. Mire azt mondta, hogy nem hiszem, hogy erre most szükség van, mire Tildi is mondta, igen, herceg primás úr, engedje meg, azt mondja, jó, egy fotót. Erre leült arra a kanapéra, amin korábban a beszédje alatt Tildi Zoltán és Turcsányi Egon ült. Elkattant a gép, megszólalt, mint egy igazi fotós, jaj, megtetszett, mozdulni, tessék, megengedni még egyet. Terre Tildi megkérte, hogy engedje meg, hogy ő is helyet foglaljon, ott azt mondja, jó, rendben van, üljön le. Megcsinálta a második fotót, elnézést kérek, mondta Senkinek, megtetszettek mozdulni. Még egy harmadikat, erre Turcsányi Egon a kíséretében lévő titkár is megkért, hogy odaülhessen, hármujukról is készült egy kép. Belement, és tudom, hát észrevett aztán a turpisságot, mert annyit mondott, azt mondja, Don kedvesen zsörtölődve, hogy ilyen a fotósok matematikája. Egyet mondanak, és három lesz belőle.
Ki látta ezeket a képeket azóta?
Azt hiszem, hogy senki. Én Senkjenővel találkoztam 2 vagy 3 évvel ezelőtt a Rókus Kápolna környékén a Rákóczi úton. Megszólítottam. Hát először is sírva fakadt, úgy meg volt hat, hogy őt még a Pesti utcán valaki megismeri. Plusz hát rádiós, és beszélgetve vele rákérdeztem, hogy emlékszik-e arra, hogy 56-ban itt fotózott, azt mondja, hogy ne. Hát mondom, azok nagy értéket képviselnek, azok a képek megvannak-e. Azt mondja, sajnos nincsenek. Kifosztották a lakását 56-ban, vagy találat érte. Már nem tudom, mit mondott, de tény az, hogy ezek a negatívok megsemmisültek. Nagy kár.
Kedves Piroska, ez a látogatás itt a parlament épületében a féle történelmi nosztalgia út. 1956 zivataros napjai óta járt ön itt a magyar parlament épületében, ahol akkor a történelem egyik mellékszereplője volt?
Nem jártam, talán csak lélekben, mert nagyon sokszor eszembe jut az az éjszaka, amikor elhangzott ez a beszéd, akkor tudom, hogy a hercegprímás úr már nem mehetett ki a parlamentből, mert kijárási tilalom volt. És akkor ő itt maradt, és itt is aludt a parlamentben. És hajnalban, nem tudom, erről beszéljek, ne beszéljek.
Erről fogunk beszélni, hogyne okvetlenül, amikor elmegyünk az esemény helyszínére.
A beszélgetés eddigi része a parlament háznagyi hivatalában hangzott el. A két rádióbemondó munkatársunk kíséretében ezután az egykori szükségstúdió keresésére indult dr. Bőzsöny Ferenc és Debrenti Piroska 35 év múltán is megtalálta a helyiséget, amely ma a parlamenti gondnokság egy részlegének ad otthont, és a régi stúdióberendezésnek nyoma sincs benne. A résztvevők azonban emlékeznek.
Azok a poharak üvegek, amik a fényképen rajta vannak.
Így. Egy kicsit nyitva volt negyedikén reggel, igen, amikor a Pili a szoptatós anyáknak olvasott fel élőben egy 5 perces tudnivalót, mikor megszólaltak az ágyuk. És ugye egymásra néztek.
Milyen, hogy kell higítani a tejet vízzel.
Igen. De Pilike, én arra is emlékezem, hogy azon a reggelen, amikor megindult a Szabadkosat Rádió november 4-i adása, akkor az időjárás jelentés Debrenti Piroska tolmácsolásában úgy hangzott, hogy kelet felől borús felhők vonulnak.
Emlékszem, fél 5-kor indult az adás, és akkor olvassuk ott a híreket.
Igen. Piroska, igen. Tehát itt állunk abban a helyiségben, ahol...
Tulajdonképpen most még a ludvőr is végigment rajtam.
Ahol azért... 35 évvel ezelőtt, 1956 november 3-án este Piroska kézírását olvasva Bőzsöny Ferenc bekonferálta Mindszenty hercegprímás beszédét. Ebben a szobában vagyunk. Igen. Ferenc, milyen érzés ennyi idő után ide belépni?
Meghatott vagyok, és ezt nehezen tudom most szavakkal elmondani, azóta se jártam itt. Visszaidézem, ahogy már el is mondtam ennek sok mozzanatát, hiszen akkor is tudatában voltunk annak, hogy életünknek nagy pillanatait éljük meg, és talán ezért is raktuk el azokat a emlékeket, szövegeket, amelyek azt hiszem némileg hitelesítik, mint azt, amit elmondunk.
Nagyon meg vagyok hatva, komolyan mondom, és egyrészt szinte lútbőr megy rajtam végig, mert nagyon hosszú idő telt el, és sok mindent megéltünk itt, jót és rosszat, sok félelmet, mert azért féltünk is.
Piroska, a következő perceknek ön lesz a főszereplője, mert az éjszakai szolgálat következtében ön november 4-én hajnalban 4 óra 30 perckor Bőzsöny Ferenccel együtt megindította a Szabad Kossuth Rádió aznapi műsorát, de az a reggel egy vészjósló korszakot
teljesen
konferált be az ország életében. Ön ebben a helyiségben bekonferálta azt, hogy Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke szózatot intéz az ország népéhez. Emlékezzen vissza, itt a történelmi színhelyen hogyan zajlott le ez?
Hát miután ezt az egy előadást olvastam fel a szoptatós anyáknak, ugye, hogy nincs elég tej, meg hogy hogyan keverjék a csecsemőknek, Ferenc ott ült hátul a kanapén. Amikor egyszer csak óriási, vagy mellettem ültél?
Melletted ültem. Mellettem. Egymásra néztünk.
Óriási lövöldözés.
Szavak nélkül is világossá vált, hogy most valami szörnyűség.
Tudod, mi volt azok a madarak?
Ja. Itt van volt egy kicsit az ablak, mert nagyon erősen fűtöttek, és itt varjak éjszakáztak ezen a zárt udvaron, és azokat felriasztotta az ágyúzás, és az ágyudörgés, a szoptatós anyáknak szóló szöveg, Meg ezeknek most, ez a gyászos károgás.
Most én nem tudtam abba hagyni a szöveget, mert hiszen olvasnom kellett. Tehát annál az borzasztó lett volna, hogyha én abba hagyom a szöveget, mert a hallgató, amíg szól a rádió, addig érzi, hogy nincs baj, de abban a pillanatban a rádió nem szól, fölkapja a fejét, hogy mi van. Csak úgy egymásra néztünk, és Feri fölállt szép halkan, és bezárta az ablakot. És amikor befejeztem az előadást, elzártam a mikrofon, és fölálltunk, és az ajtón kilépünk, nem tudtuk, hogy mi történt. És csak kint mindenki, gyerekek, semmi nem mehet, csak himnusz és szózat, és várni kell, mert rögtön jön Nagy Imre. És akkor valóban megérkezett Nagy Imre, Tildi Zoltán, én azt hiszem, jöttek még, de hogy ki, azt én már nem tudom. És akkor Nagy Imre bejött a stúdióba, leült a mikrofon elé, hogy akkor én most beszél. És én emlékszem rá, hogy mondtam, hogy egy kicsit várjon, hát legalább konferáljuk be, hogy hát egyáltalán ki beszél. És akkor így a feje, azt mondja, igaza van, és hogy a feje fölött behajoltam, és akkor elmondtam, hogy ő beszél.
Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
És utána velem, én olvastam fel, hogy kéri a Malétert, Kovács, hogy azonnal jelentkezzenek, és akkor mondták, hogy elmentek tegnap, és eltűntek, és nincsenek sehol, és nem tudják, hogy mi van. Ezt is én olvastam fel, amit aztán ugyancsak felvettek Magnóra.
Nagy Imre a Nemzeti Kormány miniszterelnöke felhívja Maléter Pál honvédelmi miniszter, Kovács István vezérkari főnököt, továbbá a katonai küldöttség többi tárgyalásra indult tagjait, akik tegnap este 10 órára mentek ki a szovjet hadsereg parancsnokság színhelyére, és eddig még vissza nem tértek, hogy haladéktalanul jöjjenek, s vegyék át hivatalaik vezetését.
És attól kezdve semmi más nem ment adásba, mint a segélykérés, ez a felhívás, a himnusz és a szózat.
Hol volt a műszaki helyiség? Honnan játszották itt, le a magnetofon
itt,
szalagokat?
Itt, kinti helyiségben.
Volt ez valami volt a üvegablak, ahogy semmi. A korszerű stúdiókban ez van?
Semmi
nem is látták önök?
Semmi.
Hogyan kaptak jelet, hogy mikor kell beszélni?
Egy piros lámpával.
Értem.
Egy piros lámpával.
Tehát ott hagytuk abba, Piroska, hogy ön Nagy Imre válla fölött behajolva bekonferálta azt a beszédet, amely tulajdonképpen a forradalom közelgő végét jelezte.
Igen.
Utána mennyi ideig maradtak még itt benne?
Utána Nagy Imre és Tildi hát elmentek, hát persze mindenki halálra volt válva, hát nem tudtuk, hogy egyáltalán mi van. És egy idő után Tildi visszajött, és még kért egy pohár vizet, újra emlékszel rá? Egy pohár, és azt kérdezte, hogy gyerekek, nem láttátok a Nagy Imrét azóta? És mondtuk, hogy nem. Tehát én nem tudom, hogy mi van, aztán fölmentünk együtt, és aztán azt mondta, hogy egy pillanat, és most elkerültük egymást, és nem tudom, hogy most mi lehet és hol van. Ez volt az utolsó, amit még a Tildivel beszéltünk. Na most utána itt mi, hát ugye himnusz és szózat, és hát persze mindenki a úgynevezett lovardába itt járkált, hogy most mi lesz, hogy lesz, és emlékszem rá, hogy kinéztem itt a szemközti ablakon, és láttam Mincentit, aki ott volt, és egy ilyen nagy fehér zsebkendővel, biztos hát ő is tudta, hogy most jönnek az oroszok, és egy fehér zsebkendővel törögette a homlokát, és akkor azt mondták a kollégáim, Feri is, és mások is, hogy ez volt olyan fél hét után, háromegyed hétájban, hogy ide figyelj, két kis gyereked van, nő vagy, nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, beszélni, én nem tudok az oroszokkal, senki nem tudott velük beszélni, azt mondja, egy pillanat alatt olyan nagy baj történhet, menj haza. A Csengeri utcában laktam, hogy 3:45 én kimentem a parlamentből, és már a Bátori utcán végig, és a Bajcsi-Zsilinszky úton akkor már az Andrássy út felől jöttek a páncélosok, a tankok végig, és én kinéztem egy olyan likat, és ugye két páncélos között úgy átsuhantam, szerencsém volt, nem bántottak, és hát hazarohantam a
Piroska, családomhoz. Amikor hazament, kinyitotta a rádiót?
Persze.
De és hát hallotta a saját hangját is?
Hát erre már nem emlékszem, már az, nem tudom, akkor már nem ment, hát már akkor bent voltak, itt voltak az oroszok akkor.
Igen.
Hát te itt voltál,
na
mindent
most igen,
leállítottak.
Éppen azért
mindent.
Most Bőzsöny Ferenchez fordulok, aki tovább itt maradt a szükségstúdióban. Aféle párhuzamos történetek. Hogyan emlékezik ugyanarra, amit most Piroska elmondott, Bőzsöny Ferenc?
Én kínáltam itt a technikai helyiségben, amikor Nagy Imre megérkezett, én kinn is maradtam. Még annyit mondott, hogy kérem, vegyék fel Magnóra a beszédemet, is aztán jött be, és amikor elmondta a beszédét, elment, és Hályi Gyuláék, amikor egy jó óra múlva megérkeztek, hát ő maga elmondta, Hályi Gyula magyarul, a saját felhívásukat is.
Itt a Magyar Írók Szövetsége. A világ minden írójához, tudósához, minden írószövetséghez, akadémiához, tudományos egyesüléshez. A szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. Kevés az időnk, a tényeket ismeritek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországon, segítsetek a magyar népen, segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon. Segítsetek, segítsetek, segítsetek.
Piroska elment, én körülbelül egy olyan fél órát lehettem itt egymagamban, zenéket konferáltam. Bejött Rónai Sándor, aki itt éjszakázott az épületben.
Igen, hát ő a baloldali szociáldemokraták egyik rossz emlékű vezéralakja volt, aki azt hiszem Marosánnal együtt a szociáldemokrata pártot felszámolta, és ennek eredményeként egy ideig az ország elnöke is volt, ugye? Igen, igen. Mit bujdokolt ő itt akkor a parlamentben? Mit csinált?
Azt én nem tudhatom. Itt volt állítólag Dobi István is, aki illumináltan aludt valahol, és reggel azzal ébresztették, de ezt én elbeszélésből tudom, hogy itt vannak az oroszok, és állítólag azt mondta, hogy na, hála Istennek, és befordult a fal felé, aludt tovább.
Igen, Rónai viszont talpon volt.
A Rónai talpon volt, ő hozta ezt a szöveget, ide tette elém, hogy ezt mondjam be, hogy ne lőjetek az oroszokra, vagy oroszok, ne lőjetek a magyarokra, azt hiszem, és már vagy a testvéreik.
És be fogjuk egyébként mindjárt játszani, mert ez nekünk megvan.
Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos felhívást olvasunk fel. A magyar kormány felkéri a szovjet hadsereg tisztjeit és katonáit, hogy ne lőjenek. Kerüljük el a vérontást. Az oroszok barátaink és azok is maradnak.
Внимание, внимание, говорит Будапешт, станция Свободный Кошут. Внимание, внимание, говорит Будапешт, станция Свободный Кошут. Венгерское правительство просит совет из солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
És azt hiszem nem hangzott el, többször mondtam neki, ne haragudjon, én kimegyek az utcára most, amikor lövik szét a várost. Azt hallják, hogy az oroszok testvéreink, hogy mi nekik testvéreink vagyunk, hát mondom, akkor meg nem lőnének. De ezért fognak meglincselni, ezt írják át, vagy így nem mondom el többet.
És nem is olvasta be többször?
Emlékezetem szerint nem. Nem. Na, alig eltelt egy fél óra, nyílik itt az ajtó, Székely Erzsébet és Körmendi László majdnem egy időben itt a parlament közelébe laktak belvárosba.
Két rádió bemondó.
Két rádió bemondó, igen, megjöttek, és hát döbbenten néztem, meg is örültem nekik, de döbbenten néztem rájuk, hogy mondom, mi jut nektek eszetekbe, hogy most ide bejöttök. Még az Erzsi mondta, hogy a Laci, hogy hát halljuk, hogy rumli van megint ezen szavakkal, és lehet, hogy napokig nem lehet váltani benneteket. Hát azért jöttünk segíteni, ide értek elő, mint az oroszok. És akkor beült az Erzsi, én hordtam neki a zenét. Laci pedig kezelte a telefonokat, mert hol az egyik csengett, hol a másik. Én még Tildivel utána is találkoztam, és ott megerősítette, hogy nem tudja, hogy hol van Nagy Imre. Egy fiatal egyetemista is berontott hozzá, hogy az egyetemi zászlóaljakat riadóztatni kellene, nem is tudtam, hogy vannak olyanok. Tildi leintette, jött a parlamenti őrség, hogy mit csináljanak. Tildi rendelt el, hogy az a néhány magyar harckocsi, amelyik itt őrizte a parlamentet, az fordítsa a tornyát az épület felé, és a középső ablakon ott az oroszlánok fölött egy hatalmas fehér lepedőt engedjenek ki. Valahonnan a HM-ből is jöttek át, tisztek, kérdezték, hogy mit csináljanak, lőjenek. Tildi határozottan mondta, hogy nem, de ha az oroszok lőnek, azt mondja, hát akkor ki az a bolond ember, aki nem védekezik. És még ott állt ez az egyetemista srác, nagyon felindultan is, szinte leforrázó is, Tildi nément hozza a nanyáson, hogy megfogta a kezét, és azt mondta, hogy fiam, nem szabad megsértődni, egy nagyon meggyötört ember beszélt veled. Akkor visszajöttem az adóra. Vas Zoltán, az még akkor itt volt, ezen a lépcsőn jött le, amin most mi ide, és ennél a kerek ablaknál néztünk ki itt az árkádok alatt a Duna felé, ami az előtérből nyílik. De valahogy olyan volt a hangulat, hogy nem szóltunk egy szót se egymáshoz. Valahogy az szaladt volna ki a számon, hogy na Zoli bácsi mit szól mindenhez, de van tiszteletlenségnek tűnt ebben a szituációban is, inkább nem mondtam semmit. Láttuk még itt többen az első emeleti ablakból, ahogy az oroszok körüzálják a parlamentet, harckocsik sorba, vontató járművekről leakasztották az ágyukat, megfordították a csövüket errefelé, és egy magyar tiszt magasra tartott fehér zászlóval kiment eléjük. És körülbelül ott állt 3/4 órán keresztül az orosz fegyverek előtt, és nem ment oda hozzá senki. És azt vettem észre, hogy többen elkezdtek zokogni. Szóval valami olyan megalázó, megsemmisítő percek voltak ezek, hogy le is vagyunk tiporba, de kutyába se vesznek minket. És akkor oda ment hozzá valaki orosz, és hát nyilván közölték, hogy a parlamenti őrség megadja magát, és ahogy Vas Zoltán visszament ezen a lépcsőn a felső emeletre, még megállt a kanyarban, megvakarta a fejét, gondolkodott egy darabig, majd újra folytatta az útját. Ugyanazon a lépcsőn már a felső emeletről zúdultak le a géppisztolyos oroszok libasorban.
Hogy kerültek oda?
Hát valamelyik, itt annyi lépcsőház van, úgy látszik, hogy valahol előbb fölmentek oda. A bíbószoba is ott volt, aki állítólag kiutasította őket, igen bátor ember volt, hogy a Magyar Köztársaság államminisztere vagyok, dolgozom, ne zavarjanak. Az oroszok állítólag 2 vagy 3 napig őrséget is állítottak a szobája elé. Hát innen tudta még fölhívni a Hammarskjöldöt.
És itt készítette azt a híres beadványát az ENSZ-hez.
Így van, így van.
Piroska, még egy történelmi dokumentumról. Ön látta itt, amikor Nagy Imre felolvasta azt a néhány soros szózatát. Mire emlékszik? Géppel vagy kézzel írott szöveg volt?
Hát nehezet kérdez tőlem most.
Akkor...
Én azt hiszem, hogy...
Én azt hiszem, Nagy Imre ennek a saját kezeire.
Kézírás olyan rövid, volt. Olyan úgy emlékszem rá, kézírás volt.
Olyan rövid volt ez, igen, a beszéd, hogy ezt Nagy Imre saját maga fogalmazta. Én csak a papírt láttam a kezébe, de én nem láttam, kézírás, és nem is emlékszem
volt
rá, hogy...
Kézírás, igen, volt.
Egy kis történelmi nyomozás. Hol lehet ez a papír ma? Vajon megvan-e? Túlélte a forradalmat?
Ezt senki se tudja, Nagy Imre valószínű elvitte magával, és ha ezt nála megtalálták, akkor lehet, hogy a Nagy Imre dokumentumok között megvan, vagy megsemmisítették. A megérkezésnek, már az oroszok megérkezésének a pillanatait hadd mondjam el, egy tiszt, egy hatalmas pisztolyjal, úgy emlékszem százados, az rohant idebe, intett, hogy azonnal állítsák le az adást. Ezt az ajtót szinte berúgta. A válla fölött még ma is látom Székely Erzsinek a óriási rémült szemét, mert ráfogta a pisztolyt. Fölállt az Erzsi és kijött. Én egy kolbászos vajas kenyeret reggeliztem éppen, nem mintha kedvem lett volna enni, csak már itt többen pánikba estek, zokogtak, megijedtek, hogy nyugtassam őket. Tényleg csak nyámogtam vele, úgyhogy mikor egy nálamnál közel egy fejjel kisebb, ilyen páncélos, bukós, isakos kiskatona, hát a hasamnak nyomta a géppisztolyt. Ez a kenyér volt a kezembe, még csak félig elfogyasztva, és Azt kérdezte tőlem remegő szájjal. Ő jobban meg volt ijedve, mint én, és nem utalak találom ki most, hanem emlékszem rá, hogy egy fasiszt. És már akkor annyi minden történt abban a két hétben. Én csak szeliden néztem rá, hogy egy félreérthető mozdulatot ne tegyek. Megráztam a fejemet, és elléptem a géppisztoly elől, de ő is tovább lépett, és újra nekem tartotta. Hát voltam katona, tudom, ha egyesre is van állítva közelről, egy lövés is pont elég. Újra megismételte, hogy fasiszt. Megint csak mosolyogva ráztam a fejemet, de magamban azt gondoltam, hogy milyen nagy marha vagy kis öreg. Hát ha én volnék a Hitler, mondjuk ez a legalkalmasabb pillanat, hogy bevalljam, de hát nem is vagyok fasiszta. A nagy szerencsénk az volt, hogy a 19-es hamburger népbiztosnak a fia, aki nem tudom milyen minőségben tartózkodott itt, az a Szovjetunióban nőtt föl, apja emigrációs éveiben primán beszélt oroszul. És elkezdtenek a tisztnek magyarázni, hogy dehogy is fasiszták, hát itt magyarok vannak, meg elvtársak, és itt volt egy tárcán még ilyen kolbászos vajas kenyér. Fölkapta és elkezdte a ruszkikat kínálni vele, olyan bizalmatlan volt, hogy majdnem kiverte a kezéből a pisztolyjal a tiszt. Nem is erőtette tovább a hamburger. És utána fordította, hogy azt közli ez a tiszt, hogy százados, azt hiszem, hogy maradjon itt egy bemondó, egy technikus és egy keverő, és a többiek menjenek el.
Tudhatták az oroszok, hogy ez a két-három szoba jelentette akkor Magyarország hivatalos rádióállomását?
Nem hiszem. Nem hiszem. Én nem győződtem meg róla, de állítólag ugye a Dunáról is azt hitték, hogy ez a Nilus. Beszélik orosz katonákkal, akik beszéltek, fogalmuk se volt, hogy hol vannak a térképen, és hát nem tudom, mit képzeltek arról egyáltalán, hogy ez a kis katona is ugye azt kéri tőlem, hogy fasiszta. Hát ezekkel volt a fejük kitömbbe.
Tehát ők ezt nem tudhatták. Láttak itt mikrofont, néhány pörgő magnetofon tekercset, és közölték, hogy ez majd nekik kell, tehát maradjon itt egy bemondó és kezelő személyzet. De arról fogalmuk sem volt, hogy ebből a szobából, e mikrofon elől hangzott el az a drámai bejelentés, amelyet Nagy Imre tett. Ezt nyilván nem tudták.
Nem tudták, nem tudták.
A Szabad Európa Rádió 1991-ben sugárzott műsorát hallották. A riporter Székely Gábor volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.